Oké. Sziasztok. Szerintem most... Gotit. Oké. Egy rövid időre szakítva a hagyománnyal. Nagyon érdekes egyébként, hogy mi történik itt. Már csak azért is, mert amikor így készültem, akkor így elém jött egy, nem azt mondom, hogy tök más téma, de majd, hogy nem egy tök más téma. És igazából néhány gondolat, és azt tehát nem hagyott nyugodni. Ugyanis, tehát, hogy készültem a soron következő kegyelmi ajándékkal, az az, hogy gyümölcsel, ami a hűség lenne, de ez meg itt volt előttem. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor nézzük meg ezt. És hogy egyébként nem egy nagy ívű valami, apró, de szerintem jelentőségteljes, és főleg annak fényében, hogy már azt látjuk, hogy itt azokat a kijelentéseket, amiket ti is megosztottatok, meg hogy itt tulajdonképpen szolgáltunk egymás felé ennek fényében. Szándékosan nem árulom el a témát, mert a témát majd ti fogjátok magatoknak fölfedni, miközben léptetem és vesszük az igét. Induljunk először is azzal, hogy a zsidó levélben a 4. rész 12-ben olvashatjuk, hogy Isten igéje, ugye Isten beszéde élő és ható, ugye élesebb minden két élő kardnál, és elhat a szívnek és a léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ez leginkább azért, tehát amikor elém jött ez a gondolat, amit szeretnék megosztani, akkor jöttek igék is hozzá. És ez tulajdonképpen egy felvezetés, ennek a felvezetése ennek a témának. És ez az igerész leginkább azt támasztja elő, hogy ugye Isten igéje, mi Isten igéje, ugye élő és ható. Tehát, hogyha a Isten igéjét olvassuk, akkor szerintem mi itt most konszenzuson vagyunk a tekintetben, hogy az igaz. Tehát, hogy nem az van, hogy ami le van írva, akkor hát, várjál, az lehet, hogy nem is úgy van, vagy valami. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy Isten igéje élő és ható. Aztán a következő, ugye olvashatjuk azt is, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. Nem kellene ezeket felolvasnom, hiszen ti is tudtok olvasni, én is tudok olvasni, de a hangfelvétel miatt olvasom inkább. Ez is inkább azt támasztja alá, hogy Isten igéje Isten igéjének azt gondolom, hogy tekintélye van az életünkben. Ézsaiás 55. Azt is tudjuk, hogy azt mondja, hogy úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz ott, ahová küldtem. Sokszor hivatkozzuk ezt, ugye, hogyha Isten igéje elhangzik, az nem tér vissza hozzám munkavégezetlenül van, hogy talán egy ilyen fordítást használhattunk korábban, vagy rémlik. Ezt az előbb mondottokat erősíti inkább csak. És ami leginkább katalizálta ezt a témát, az ez a vers, az 1 Timóteus 5.8, az pedig úgy hangzik, hogy ha pedig valaki az övéinek és főleg házanépének nem viseli gondját, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Mindenkinek a mosoly hirtelen lecsorbult az arcáról. Most egyelőre nem fűznék ehhez hozzá semmit, azon kívül, hogy azért ezt mi az értelmezéstanilag, hogyha azt nézzük, hogy mi is van ideírva, ugye azt olvassuk, hogyha valaki az övéi felől, főleg a háza népének nem viseli gondját, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Tehát úgymond hitetlennek nevezi azt az embert, aki az övéinek a gondját nem viseli. A rábízottjainak a gondját nem viseli. Jól mondom, hogy ez van ideírva? Én most csak úgy visszamondom, hogy ez van ideírva, kérdezem. Igen, tehát itt közben bólogatnak, csak hogy a hangfelvételen ez nem látszik, hogy bólogatnak. Következő. Aha. Kicsit félre. Onnan olvasom. Azt mondja, hogy ugye a 2. Korintusban a következőt olvashatjuk, 2. Korintus 9.6-tól 11-ig, hogy mert tudjuk, hogy aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy, ahogy eltökélte szívben, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten, mert Istennek van hatalma arra, hogy bőségesen rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, hogy bőven teljék minden jó téteményre. Amint megvan írva, bőkezűen osztott adott a szegényeknek, igazsága örökké megmarad. És leginkább ez mint az igehelynek a felvezetését vágtam be, és ami most jön, ugye, hogy aki pedig gondoskodik, hogy a magvetőnek vetőmagja legyen, és kenyere eledelül, arról is gondoskodik, hogy megsokasítsa vetéseteket, és megszaporítsa igazságotok gyümölcsét, hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jó szívűségre, amely általunk hálaadást szerez Istennek. Még mindig nem árulom el a témát, de már közelítünk. Magot ad a magvetőnek, és gondoskodik, ugye legyen kenyere eledelül, arról is gondoskodik, hogy megsokasítsa a vetéseteket, stb. Ézsaiás 55, amit az előbb hoztam, ugye, hogy mint hogy munkavégezetlenül nem tér vissza Isten igéje, annak az eleje tök érdekes. Bizonyára tudtátok, hogy ez az eleje. Hogy, mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé, gyümölcsözővé teszi, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Úgy lesz az én beszédemmel is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és eredményes lesz oda, ahova küldtem. Itt megjelenik az, hogy magot ad a magvetőnek, hogy gyümölcsözővé teszi azt, kenyeret az éhezőnek. Miben változott a két dia? Fönt a bal felső sarokban egy mozaik szót láttok, aminek néhány betűjét láthatjátok csak. Majd ezt is lehet figyelni következőleg. Tehát megyünk tovább a témában. A következő, ide nem írtam oda, hogy ez honnan van, de ez tulajdonképpen a Lukácsból, ugye a jó pásztor története. Bizony-bizony mondom nektek, és ezt egyébként ugye, mivel Isten igéjének, ahogy a bevezetőben is mondtam, hogy tökre tekintélye van, hagyjátok ezt hatni. Tehát bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshol mászik be, az tolvaj és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, a juhok hallgatnak szavára, ő maga a juhait a nevükön szólítja. Tehát ő a maga juhait a nevükön szólítja, és kivezeti őket. Amikor a maga juhait mind kiereszti, előttük megy, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegen hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, amit nekik mondott. Jézus akkor így folytatta, bizony-bizony mondom nektek, hogy én vagyok az ajtó a juhok számára, mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de a juhok nem hallgattak rájuk. Én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam megy be, megtartatik, bejár és kijár majd, és legelőtt talál. A tolvaj nem másért jön, hanem hogy lopjon, őjön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, aki nem pásztor, és akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut. A farkas pedig elragadja, és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, mondja Jézus. Én ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Mint ahogy ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Egy Péter, Péternek az első leveléből, és ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél mindenkit cselekedetei szerint, félelemmel érjétek jövevénységetek idejét, tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem Krisztusnak, a hibátlan és szeplőtlen báránynak a drága vérén. Tehát, hogy mi az övéi vagyunk. Krisztuséi vagyunk. Az ő drága vérén váltottak meg bennünket. Ez kapcsolódik teljesen ahhoz, amit Kolos is múltkor hoztál, hogy az evangélium, mint hogy ugye identitásban változtatott meg bennünket. Jó hír, Krisztus jó híre. Tehát mi az övéi vagyunk. Lukács 18-ból a következőt olvashatjuk, és leginkább nyilván ennek a vége felé van, de inkább onnan olvasom, mert nem takar ki semmit. Tehát azt mondja, hogy mondott nekik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell, és nem szabad meglankadni. Ezt mondta. Volt egy bíró egy városban, aki az Istent nem félte, és az embereket sem sokra becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és arra kérte, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig nem akarta, de aztán így szólt magában, én ugyan nem félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, de mivel, hogy terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne jöjjön szüntelen, ne zaklasson már engem. Majd így szólt az Úr, halljátok, mit mond ez a hamis bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak segítségért? Vajon megváratja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamar, mindazáltal, amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Tehát Jézus, amikor eljön, újra visszajön, akkor ő azt fogja keresni, hogy vajon talál-e hitet. Ugye az ő igéjében, tehát miben a hit? Ugye a hit hallásból van, Isten igéjének hallásából van. Amit most elhangzottak igék, azok is, mint élet. És egy kérdés, tehát bennem ez volt, hogy ugye hiszünk-e ezeknek az igéknek? Hiszünk-e azoknak az igéknek, amiket olvasunk, nem csak most, hanem egyébként is? Mert bizonyára tudtok olyan példát hozni, amikor is azt éltétek meg, hogy Isten gondoskodott rólatok. És amiért mondtam, hogy indikálta az egész témát, az az egy rész, mégpedig az elején, az az egy Timóteusból, hogyha valaki, ha pedig valaki az övéinek, főleg a házanépének nem viseli gondját, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Ha mi aggodalmaskodunk, vagy egyáltalán azt mondjuk, hogy nem viselik gondunkat, akkor azzal tulajdonképpen mi azt fejezzük ki, hogy Istent nevezzük hitetlennek. Mert látjuk, hogy mi az övéi vagyunk, látjuk, hogy minket drága véren megszerzett, megváltott. Tudom, hogy ez a logika ilyen fordított logika, de hogy tulajdonképpen tehát, hogy gyönyörködik bennetek Isten, és drágák vagytok az ő szemében, és ő gondoskodik rólatok, gondoskodik minden irányban, és hogy ne nevezzük őt hitetlennek azáltal, hogy azt gondoljuk, hogy ő nem gondoskodik rólunk. És még a végén ezt olvasnám föl, hogy több ilyen buzító igét találhatunk, de hogy például Zsoltárok 55-ben, hogy vesd az Úrra terhedet, ő gondot visel rólad, nem engedi sohasem, hogy ingadozzék az igaz. Vagy ezen túl ugye a Jeremiási ígéret, hogy mert én ismerem az én gondolataimat, amelyet rólatok gondolok, így szól az Úr, békességre és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reménységet adjak nektek, ugye, hogy reményteljes jövőt adjak a másik fordításban. És volt benne még egy dicséret, ugye erre válaszul, hogy Isten gondoskodik, és hogy jót tervez. Nem tudom, hogy ismerőse nektek az, hogy jót tervez. Engedélyezzük? Persze, hogy engedélyezzük. És persze ezt majd le fogom húzni, mert igazából a kép az lényegtelen, csak a zene lenne a lényeg. Kérdés. Elfogadom? Persze. Kolos, a te nevedben is elfogadtam. Kérdezem, hogy lehet, hogy a Zoom-on lévőknek a hármas AUX-nál kellene föltekerni a kimenő hangot. AUX 3. És a felhallgató. Az életem felett szívem rüsz, mikor jól tehetsz velem. Értemtem, sírostam bár, hogy nem ajándékoznál Tehát az volt még bennem, hogy, hogy ezt valakinek most itt hallania kellett. Az, hogy Isten gondoskodik. És ugye ezt átadtuk. Amen. Az az, hogy imádkozhat. Ez úgy értem, hogyha ez lehet, hogy ez összefügg mondjuk a Timivel, nem beszéltem előtt a Timivel erről. De hogy így, ha ez bennetek most éppen bármit megmozdított olyan szempontból, hogy, hogy úgy érzitek, hogy ez nektek szól, valamiért esetleg aggodalmaskodtál, vagy, vagy van benned egy kérdés, ha rágondolsz valamire, akkor mondjuk összeszorul a gyomrod, bármi, feszkó, akkor, akkor tudd, hogy, hogy Isten gondoskodik. Már gondoskodott Krisztusban. És hogy ő jót tervezett. Jót tervezett. Köszönjük neked, Jézus, ezt. Amen.